Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
Sziasztok, Babik Edit vagyok. A Bocuse d'Or világ séfjeinek talán legrangosabb versenye. Két évente rendezik meg Lyonban a nemzetközi döntőt, amelyet kontinens és országos válogatók előznek meg. 2025. januárjában lesz a következő világbajnokság, amelynek európai döntőjét idén március végén tartották a norvégiai Trondheimben, ahol a skandinávok győzelme mellett a magyar csapat is ünnepelhetett, hiszen az összesítésben szerzett 6. helyezésükkel tovább jutottak a jövő évi nemzetközi versenyre, Lyonba. Ráadásul a magyarok megkapták a legjobb tálért járó külön díjat is. A hazai csapattagjaival beszélgetek a mai műsorban, akik a verseny után már mind visszaálltak a megszokott életükbe, és ki kivégzi a dolgát a saját munkahelyén, egy budapesti két Michelin csillagos étteremben, egy szálloda konyháján, vagy éppen egy siófoki étteremben. Telefonon értem el a versenyzőket élükön Kelemen Rolanddal, megszólítom Fodor Noelt, aki komiként segítette Roland munkáját, és Szabó László coachnál is érdeklődtem a versenyről és a felkészülésről. Elsőként Dalnoki Bencét halljátok, a standétterem szuséfjét, aki az idei évben a magyar csapat prezidentjeként utazott Trondheimbe az európai döntőre.
Bence, a 2023-as év világversenyén 3. helyezett voltál a Bocuse d'Oron, most az idei évben pedig az európai versenyen prezidentként, illetve kóstoló zsűri tagjaként vehettél részt. Milyen érzés volt ez az új szerepkör?
Hát óriási megtiszteltetés, egyrészt az, hogy ilyen nevek közé és egy ilyen presztízsű versenyen beülhetek a zsűrik közé, és én bírálhatom el azokat az ételeket, amikre készültek a versenyzők az elmúlt 4-5-6 hónapban. Nagyon nagy felelősséged is jár egyébként az, hogy a végén egy jó összképet, egy reális sorrendet alkossunk az elkészült ételek között. Igazából egy jutalomként tekintek erre, és nagyon jól esik, hogy a Hangos Zoltán elmondott, amikor kitalált, hogy legyek akkor én a következő csapat elnöke, és ott próbáltuk az én tapasztalataimat tovább örökíteni ezzel a lépéssel is.
Milyennek a megmérettetésnek tulajdonképpen a lényege, az ízek, a látvány, az illatok harmóniája, a textúra, technológia ismerete, használata? Hogyan fogalmaznád meg a Bocuse d'Ornak a küldetését?
Hát tulajdonképpen most egy kicsit így lecsap a labdát, ez minden, amit elmondtál, de ugye ez pontszámokban az úgy tevődik össze, hogy a pontoknak a 60%-át egy kóstoló zsűri, ugye jelen esetben mi voltunk, hogy a 20 versenyző ország, minden 20 ország delegál egy zsűritagot, ők kóstolják az ételeket, ugye ketté osztva, 10 fő a halas ételeket és 10 fő a húsos ételeket, és a két téma plusz a konyhai munka, ami a pontoknak a másik 40%-a, az adódik össze a végén. A konyhában ugye a konyhai zsűri, amiket felsoroltál, és technológiák, konyha technológiai járások, tisztaság, csapatmunka, kommunikáció, ezeket mindet fontozza. Konyhai zsűri, illetve én már csak amit ugye a tányéron látok magam előtt, tehát nekem nem is szabad azzal foglalkozni, hogy a konyhán mi történik, mert én csak azt gondolom, ami tányéromat kerül, kreativitás szinten, ízek, állagok, vizualitás, egy elég megkötött rendszerben pontozunk, mindenről kikérik pontszerűen a véleményünket a szervezők.
Mielőtt a zsűri munkájáról beszélnénk, akkor említsük meg azt a bizonyos két műfajt, amiben szerepeltek a versenyzők, ugye az egyik a tányér, a másik pedig a tál. Mit kell tudnunk, csak röviden kérlek, írd le, hogy mi volt ez a két téma?
Igen, ez egy olyan téma, amit nehéz úgy nagyon röviden súrolni, de igyekszem. A tál ugye hagyományosan 14-15 főre készül, most 14 főre kérték a szervezők. Krejt, tehát ezt a Norvégiában honos tőkehalat kellett felhasználniuk egy darabot. A srácoknak 3,5-4 kilós darabot. Ez ugyan abban pláne ez a tőkehal, hogy ez kiúszik a nyílt vízre, ott szaporodik, és talán visszaúszik a norvég partokhoz, és ott fogják kifejezetten csak koroggal, tehát nem halászhatják. És ugye sokkal kiizmosodottabb, egy sokkal kevésbé zsíros tőkehalat kapunk mire visszaére partokhoz. Több ezer kilométeres útról beszélünk ugye. Illetve a Frolyai Szentjakab kagyló, amit használniuk kellett. Ez egy nagyon nagy méretű, nagyon jó ízű, nagyon húsos szentjakabkagyló fajta, szintén norvég sajátosság, ugye mindig próbálja a saját kultúráját, a saját helyi termékeiből vonni a szervező ország. Ez most is így történt, illetve egy úgynevezett stockfish-t kellett felhasználniuk a kiegészítő köretbe, ebbe az úgynevezett side dish-be, ez egy szárított tőkehal, hideg levegőn szárított, tehát nem sózott semmiféleképpen, hanem mindig csak önmagában szárítják meg. Ezt kellett a ragúba használni, illetve a tányéron rénszarvasnak különböző alkatrészeit, rénszarvas fartőt, rénszarvas csülköt és rénszarvas nyelvet, illetve a hagyományos italukat a norvégoknak, ez az úgynevezett aquavit, ami egy burgonya alapú égetett, édeskömény, köményán is fűszerei vannak, egy ilyen magyar szárnak nagyon fura tesz egyébként, de aki szereti az infűszeres dolgot, az megtalálja benne a szépséget.
Bence, egy csúcsétteremben ezek az alaphanyagok akár itt Magyarországon is hétköznapiak lehetnek, de ahonnan az idei versenyzőink érkeztek, nem biztos, hogy azok.
Igen, srácok mind a ketten vidéki éttermekből érkeztek, ugye Roland Nyíregyházáról, a Noel pedig Siófokról, a Sárdi éttermükből. Ilyen szempontból lehet, hogy ez nekik egy kicsit hátrány volt, de találkoztak már vele korábban egyébként, tehát nem teljesen nulláról indultunk, hanem volt egy kis tudásuk ezzel kapcsolatban. A legeslegfontosabb, én mindig azt mondom, hogy a szakács egy jó ízű konyhát, igen, hogy legyen egy jó főzős konyha, amit utána majd Bocuse-d'Or-ra sítunk. Az más kérdés, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha mint az én esetemben, ugye egy két Michelin csillagos étteremből állok ki, és minden nap csinálom a két Michelin csillagos szervizt, ugye, és utána elmegyek a Bocuse-d'Or-ra, és tehát tulajdonképpen szinte majd, hogy nem folytatom azt, vagy olyan stílusú munkát, mint amit eddig csináltam. Ők ugye az Roland szállodából, tehát nem ezen a szinten dolgoztak napi szinten. Ez kihívást jelentett, de szerintem a végére úgy odaértünk, hogy egészen jól működött a kémia közöttünk is, és sikerült abba az irányba terelgetni, hogy hogyan néz ki igazán egy ilyen jó konyha.
Egyébként milyen reményekkel mentetek ki a versenyre? Mi volt a kitűzött cél?
Valami ilyesmi, azt kell, hogy mondjam. Tehát éreztük, hogy az északiak a saját témájukban, saját alapanyagaikkal nagyon erősek lesznek. Áhítottunk a dobogóról, mint mindig, tehát mindig úgy mondjuk, hogy dobogóra szeretnénk állni, de azért éreztük, hogy itt a norvég, dán, svéd, izland, tehát ezek az északi országok nagyon-nagyon nagy elhangban lesznek. Az, hogy megkaptuk a legjobb táldíját, még pluszban a továbbításon és az előkelő 6. helyezésen kívül, az csak egy plusz kandírozott cseresznye arra bizonyos tejszínhamra.
A felkészülésben kisegítettem még a csapatot. Említsük meg az ő nevüket is, akik nem voltak ott a versenyen, de azért nagyon nagy munkát beletettek a versenyzők
mindenképpen, hogyha ugye magyar szinten nézzük, akkor a Szél Tamás és a Von Bercici is, akik mindenképpen ugye már Bocuse-d'Or veteránoként hivatkozunk rájuk lassan, akik nagyon sok Bocuse-d'Or versenyt kísértek és láttak és csináltak meg együtt és külön is. Mindenképpen részei voltak a felkészülésnek és folyamatosan véleményeztek a Cici, inkább a coach szerepeit töltötte be az elején és segített a Lassinak, hogy kialakuljon a rendszere és a hal témában nagyon sokat segített a srácoknak. A Tomi pedig, mint egy ilyen angol lesz a constant pacer, tehát egy ilyen folyamatos postoló szerepet töltött be, és mindig véleményezte, hogy hogyan halad az étel, és hogyan fejlődik, és milyen irányba megy. Úgyhogy neki ez volt a feladata. Külföldi részről pedig felkértük a Christian Répeterzsent, akinek két Bocuse bronz szobra van, hogy jöjjön el nekünk segíteni. Ő konyhában volt nagyon erős, tehát ő egy nagyon jó szakács, és nagyon, nagyon jó ízeket használ, és nagyon jó tetei volt a konyhatechnológiai szinten. Illetve egy alkalommal eljött hozzánk Erasmus Kortos is, aki nekem állandó része volt a segítségemnek. Most ő csak egyszer jött el, és a tál dizájnban, mert az étel dizájnban nagyon sokat hozzátett, és az ő dán vizualitása az nagyon sokat nyomadott be ebbe a versenybe.
Meg is hozta az eredményét, hiszen ezt a külön díjat sikerült elhoznotok. Ha jól tudom, második nap legvégén volt a magyar csapatnak a versenyzése. Legutolsóként kóstolhatták meg a zsűritagok a magyar ételeket. Mennyiben befolyásolhatja ez bármilyen irányban a döntést?
Viszonylag sok köze van az eredményhez annak, hogy a csapat hol helyezkedik el. Ez az utolsó nap utolsó, ez egy ilyen, egy ilyen gyenge közepesnek mondanám, hogy egy minősítelen téma az, hogy hova sorsoltak minket. Van sokkal rosszabb, tehát a mind a két napnak az eleje a legrosszabb, mert akkor nagyon óvatos a zsűri, tehát akkor még ugye előtte van 9 étel, hogyha mondjuk Izland volt az első nap első, még nem látott semmit a zsűri, bár lehet rajta módosítani utána, de azért az ember olyan, hogyha valamit beír, akkor nagyon nagy radikális változás már nem fog benne eszközölni szerintem. Tehát minden kóstolás után be kell írni egy bizonyos pontszámot, ugye külön-külön a bizonyos tételekre, a köretekre, vizualitásra, kreativitásra. Hogyha úgy érzi a végén, miután végigért a pontozáson, hogy valami nagyon nem stimmel, és valami nagyon kilóg a lába, és nem oda való, akkor nyilván hozzányúl. Én úgy pontozok egyébként, hogy elindul a középről, hogyha van egy étel, akkor a középhez képest, ugye mondjuk van például egy 30 pontos főelemünk, hogyha úgy gondolom, hogy az lesz valahol a közepe a minőségnek az ételek között, akkor 15 pontot fogok adni. Hogyha jobbnak gondolom a közepét, akkor megyek felfelé, a rosszabbnak akkor lefelé.
Bence, jól látom én azt, hogy Magyarországról egyre fiatalabb versenyzők indulnak.
Az egész mező nagyon fiatal volt. A norvég versenyző épp majd betöltötte például azt a kort, hogy indulhat. Az 24 éves volt most. Én szerintem minél fiatalabb egy szakács, annál magasabban van az energiaszint, és annál jobban fel tud pörögni. Konyhai tapasztalatban pedig lehet, hogy kifizetődőbb az, hogyha egy tapasztalatabb, idősebb szakács versenyt. Én szerintem valahol a kettő között az igazság szerintem. Uh-huh. Amikor így beszélgetünk a boxdorosok között, mi mindig azt mondjuk, hogy ez a 30 év környék az optimális, mert akkor már elég sokat látott az ember, sokat főzött, elég sokat tapasztalt, és még az ereje teljében van azért az ember olyankor, az a 30 és 36 között mondjuk, amikor igazán jó boxdorozni.
Na és akkor itt nem ért véget a versenyzésetek, hiszen készültök már a folytatásra a lyoni világ döntőre 2025-ben.
Így van, január 26-27.
Mikor áll megint össze a csapat, mikor rántjátok össze a csapatot, mikor indul a nagy felkészülés?
Azt beszéltük meg, hogy szeptember elején találkozunk egyszer a Bocuse konyhán. Egy kicsit szakarítunk, egy kicsit beszélgetünk, hogy hogyan épüljön fel a felkészülés, mert szeptember végére várjuk majd az első alapanyagot, az általában ez a tendencia, hogy szeptember vége, október eleje, amikor elmondják azt, hogy mivel készülünk a tárra. Mindig a tárra adnak több időt egyébként, ugye a dizájn miatt, hogy legyen több idő kifinomítani azt, hogy hogyan fog kinézni, meg hogyan építjük fel a tálat. Úgyhogy addig igazából egy kicsit szűkönülünk, és gondolkodunk, és nagyon sokat tippelgetünk, hogy mi lesz ez a téma. Egyébként az én tippem valamiféle madár, mert régen volt, vagy egy galamb, vagy egy kakas, vagy kappan, vagy valami, akár csirke, tehát szerintem valami ilyesmi fog beköszönni. Régen nem volt, 2017-ben volt utoljára a tanácsnak a lyoni döntőjében. Az már lassan 10 éve, úgyhogy szerintem ideje.
Bence, azt jól értettem, hogy előbb azt mondtad, hogy amikor összeültök, akkor egy kicsit takarítotok, beszélgettek?
Igen, mert ugye tehát a versenyszezonon kívül a Bocuse-dor konyha, a felkészülő konyha az üresen áll. Tehát mi letakarítjuk ilyenkor, és teljesen csillivillire kirámoljuk az egészet. Egy kis sportörlés, egy kis leltározás, hogy mi is az, ami maradt a konyhán a anyagi élelmiszer, és akkor kiegészítjük a tartalékot, rendelünk egy nagy árumennyiséget, és akkor kezdődik a felkészülés.
Hát akkor nagyon jó takarítást, nagyon jó gondolkodást, és nagyon-nagyon jó
ez
felkészülést.
Ez igen. Azért emeltem ki ennyire a takarítást, mert egyébként a Fekete Antonio mondta anno, azóta is a Bocuse csapat fotósa, hogy hosszos garázsból nem fog kiállni egy Ferrari.
És milyen igaza van. Hát akkor azt kívánom nektek, hogy ez a Ferrari csillogjon, és nagyon messzire vigyen benneteket. Nagyon sok sikert kívánok a felkészüléshez, és jó versenyszellemet.
Nagyon szépen köszönöm.
Egy rutinos versenyző, Dalnoki Bencét hallottuk, és most következzen a csapat legfiatalabb tagja, Fodor Noel, aki komiként utazott a norvégiai versenyre.
Pontosan mi a dolga a kominak, Noel?
Igazából a versenyzőnek vakon meg kell bízni a komiba. Szinte félszavakból értenünk kell egymás mondani valóját. A köreteket én készítettem. A tányér témához készítettünk egy sárga céklát, sült sárga cékra lát egy pori hagyma kompóttal töltve. Tetején volt egy spárga tatár. Mellette volt egy kis gyümölcsös vad mellé som, ami egy cékla zselébe töltöttünk egy somcsátnit. A hal témánál pedig készítettünk egy szintén céklazselét, hagymagyömmel töltve, kis ropogós tart emelte ki. A burgonya köretünk ugyanazon a póréhagyma kompóttal volt töltve, ez volt úgymond az átfedés a két étel közt. És akkor annak a tetején volt egy grillezett sajt, egy tormavirág, meg gombakaviár.
Itthon milyen gyakran vannak ezek az alapanyagok a kezedben, amik most köretként szerepeltek?
Hál' Istennek sokat dolgoztam ezekkel az alapanyagokkal, úgyhogy ennyire nem volt idegen. Nyilván egy a Bocuse-doron azért az más stílusban, meg más minőségbe készítettük az alábbi köreteket, mint egy étterembe.
Elnyertétek a legjobb tálnak járó külön díjat. Szerinted mit díjazott nálatok a zsűri? Mi volt az, amiben kiemelkedő volt a ti munkátok?
Én úgy gondolom, hogy az íz. Több visszajelzést kaptunk, hogy az ízbe nagyon-nagyon jó volt a mi tálunk, illetve itt ugye nézik az egész megjelenés, hogy a tálat, amikor elviszik a zsűrik előtt, hogy néz ki, mennyire díszes, nem szabadott használni virágokat a tálon, ami kis eltérés volt az előző versenyekhez képest, csak az kerülhetett a tálra, ami a tányérra is, úgyhogy köreteknek kellett feldíszíteni a tálat.
Noel, azt meg szabad kérdezni, hogy te hány éves vagy?
Igen, én 20 éves vagyok.
20 éves vagy. És honnan volt neked az indítatásod, a motivációd?
Édesapám még Siófokon egy éttermet üzemeltetnek, és én ott egészen kiskorom óta besegítettem bele, láttam a konyhába, és nagyon-nagyon régóta érdekelt. Kis tücsökben voltam tanuló, ahol meg így még jobban a szakmának a úgymond egy húsgasztronómia részébe beleláttam, és beleszerettem.
De egyébként te otthon a Siófok sóstói étteremben dolgozol, vagy ott tevékenykedsz? Ott vannak a mindennapjai?
Igen, igen, igen.
Milyen konyhát visz a család, Noel?
Egy szezonális étteremről beszélünk, ami egy ilyen önkiszolgáló rendszeren működő éttermi ételeket készítünk.
Milyen ízvilággal?
Vegyes. Balatonparton akik jönnek hozzánk, főleg ők a magyaros ízt szeretik. Azt megpróbáljuk a vendégek teljes elégedettségére lehetőleg jobban megcsinálni.
Akkor azért most jelentősen kitekintettél az otthoni ízvilágból, hiszen a rénszarvas, a kagyló, a norvég hal, tőkehal azért egy kicsit elvitte ezt az irányt a megszokottól.
Igen, igen, de nem kizárt, hogy felkerül az étlapra a tőkehal. Természetesen nem abban a formában, mint a versenyen.
Uh-huh. Nőtte az ázsiód otthon, a családi konyhában azzal, hogy most elértétek ezt a szép eredményt?
Hál' Istennek egyébként eddig is édesapám megbízott bennem, ugye a konyhatéren, úgyhogy szabad kezet adott, de most még jobban beleállt. Én úgy érzem, hogy még jobban enged. Természetesen megbeszélünk mindent.
A szüleid ott voltak a versenyen, és nagyon izgultak, érted?
Izgultak, nem titok, hogy egy könycsepp is kicsordult a szemes sarkából édesapámnak. Nagyon-nagyon izgultak, nagyon támogattak minket, meg a Rolanddal is nagyon jóban vannak, a csapattal is nagyon-nagyon-nagyon jóban vannak.
Mi az, amit édesapádtól estél el ebben a szakmában? Mi volt az a legfontosabb dolog, amit ő mutatott meg neked?
Szeretettel főzni, és jó ízekkel.
És ezt gondolom visszajön aztán a vendégektől is, ez a szeretet.
Igen, hát reméljük, eddig hál' Istennek jókat hallottunk vissza.
Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádiókafén.
Folytatjuk az Egy életem műsorát, amely ma a sífek versenyéről, a Bocuse d'Or európai döntőjéről szól. Hallgassuk most Kelemen Rolandot, aki a magyar csapat versenyzője volt Trondheimben, az európai döntőn.
Roland, kezdjük azzal, hogy mutatkozz be, hogy hol dolgozol, és milyen motiváció vezetett téged a konyhába, hogy ezt a szakmát válaszd.
Hú, én a Hunges Hotel Sóston dolgozom is évhelyettes jelenleg, mindig is szerettem főzni, nagyon-nagyon izgalmas szakmának gondolom, mindig tanulod újat az ember, ebben a szakmában nincs az, hogy megáll és mindent tudok, de mindig van valami, amiből mindig újat lát az ember, már hogyha természetesen akarja ezt, és megy utána. Most is úgy érzem, hogy azért mindent nem tudok, tehát, hogy ugyanúgy is a verseny után is szeretnék többet Michelin csillagos helyen megnézni, százsolni, elmenni kóstolni, akár külföldi Michelin csillagos helyekre is, még több motivációt, még több tudást szerezzek ezáltal.
Ahogy néztem az önéletrajzodat, Debrecenben jártál iskolába, aztán Hajdúszoboszlón dolgoztál, Nyíregyházán, aztán a mesterszakács vizsgát is megcsináltad. Milyen támogatásod van neked ott a keleti régióban? Ki az, akihez fordulhatsz? Honnan szeded magadra ezt a szakmai tudást?
Igen, a Rembika szakközépiskolában jártam, majd onnan a hajdúszoboszlói Hunges Hotelbe, ott nevelődtem ki, a német László séf úr kezei alatt. Én egy versenyen találkoztam vele, ő zsűrizett, én magánszámban indultam, és egy ezüstéremmel kezdtem. Ott figyelt fel rám, hogy miért nem szóltam, nagyon szívesen segített volna. Hát én ezt így nem tudtam, mert zöld fülű voltam. Mindig, hogyha volt valami verseny, és engem ez érdekelt, és láttam benne motivációt, volt bennem egy új dolgot akartam tanulni. Itt a hotelben is nagyon sok gurmi vacsorát bonyolítottunk le, ahol volt olyan, hogy több mint 12 órákat dolgoztam, még úgy, hogy én nekem nem is lehetett volna, és én akkor is maradni szerettem volna, tanulni újakat, látni újakat, új ízekkel találkozni. És akkor ugye ezáltal szépen így felépítődött bennem, hogy én szeretem. Nagyon jó versenyszituációban, akkor érvényesülök a legjobban, akkor sikerül mindig a legjobban minden.
Akkor te tipikusan versenyző alkat vagy, ez is fontos elem ennek
nagyon,
a műfajnak.
Nagyon. Meg is kaptam egyébként most a Fritzitől is, hogy akkor szokott szétesni a dolgok a kezei közt az embernek, nagyon remeg a kéz. De akkor annyira stressz ér engem, hogy annyira tudom csinálni ott a dolgokat, hogy annyira kizárok és robotizálva csinálom, hogy mintha nem lenne ott senki, csak én. Természetesen próbálok minél jobb eredmény, hát az a baj, hogy sose vagyunk magunkkal megelégedve, ez a versenyző típus, ez pont ilyen. Minél jobb eredmény szeretnék én is elérni, és minél közelebb a pódiumhoz. Hát az lenne az álom, hogyha természetesen fel sikerülne állni a pódium valamelyik szintjére.
Roland, nagyon tetszett nekem a ti bemutatkozó kisfilmetek, de azért azt tudni Igen. kell, hogy egyikőtök ugye Nyíregyháza Sóstorról van, másikótok ugye a Komi Noel, ő Siófok Sóstorról érkezett, az edzőtök szintén Kecskemétről jár föl, szóval hogyan lehetett ezt az összhangot, ezt a csapatmunkát így egybegyúrni, hogy ilyen szép eredményt érjetek el?
Most mindenki is annyira segített nekem, hogy kivettek a munkából, A többi szállodából kaptam két segítségét, kaptam a szegedi szállodából is egyet, meg a Bükkből is. Igazából budapesti szinte senki nem volt, vidékről központosultunk fent Pesten, és érdekes volt, és olyan jó csapat állt össze, úgy gondolom, nagyon jó csapat. Már kialakult rendszerünk volt. Jó hangulatot teremtettünk ott az akadémián.
A verseny legnagyobb kihívása mi volt számodra? A
legnagyobb kihívás? Hát maga az alapanyaggal való foglalkozás. Ismeretlen teljesen ez a rénszarvas és ez a fajta scrainfish. De minél többet volt a kezemben, annál magamnak tudtam az alapanyagokat. És már teljesen úgy kezeltem, hogy mintha mindig is ezzel dolgoztam volna. Nem tudom, hogy erre főztem le, de nagyon sok halat bontottam. És az maga az ötletelés része volt, úgy gondolom, talán ami nagyon nehéz volt, mikor már megkaptuk a rénszarvas témát, és nagyon gyorsan kellett kitalálni, nagyon gyorsan kellett reagálni rá, hogy még mi nekünk beleférjen egy timingokba, hogy ki tudjuk belőle sajtani a legtöbbet. Talán ez volt a legnehezebb, az idő. Szerintem az idő volt a legnehezebb, hogy a megfelelő időt szálljak arra, amire szeretnék mindig.
Azt mondtad, hogy többször is lefőztétek a verseny előtt az ételeket. Ilyenkor gondolom, hogy volt is, aki megkóstolta ezeket az ételeket, igaz? Tehát igen. Valamilyen előkóstolást tartottatok. Ilyenkor laikusok visszajelzésére, vagy a körülöttetek lévő szakmabeliek visszajelzésére adtok? Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy ez sós, vagy nem áll össze a harmóniába az az ízvilág, akkor engeditek magatokat befolyásolni, hogy akkor változtattok?
Hát én ezt úgy szoktam, én nagyon sokszor nekiindultam ennek a versenynek is, és Fricivel is sokat dolgoztam, meg a többiekkel is, hogy én ott a Szoboszlő Hungesznél kezdtem ezt az egészet, és már én ott úgy indultam neki, hogy amit készítettünk tányérokat, én megkóstoltattam a vendégekkel is, akik úgy felszolgálat tudták, hogy kikicsoda, meg már visszajáró vendég volt, és megkóstoltattuk vele, de ugyanúgy a munkatársakkal is, a recepciósokkal, felszolgálókkal, mindenkivel, hogy egy olyan visszajelzést kapjunk, ami nem csak szakácsok kóstolják meg, hanem ilyen laikusok, ahogy mondod, hogy mi az a véleményük. Minél többen kóstolják, minél többen véleményt alkotnak róla, nekünk annál jobb. Ugyanígy tartottuk ezt itt is az akadémián, minél több ember kóstol, nekünk annál jobb. Mondanak valamit róla, mert nekem az tök jó, hogy ott vagyunk öten vagy hatan, és mindig megkóstoljuk, hogy kicsit jobb lehet, kicsit. De van olyan séf, aki bejön, és akkor csak egyszer megkóstolja, és van olyan ötlete van, vagy annyira másképp látja az egészet, hogy hihetetlen, és akkor csak lehet, hogy kivett belőle egy vagy két dolgot, és teljesen megváltozik. Lehet, hogy sokkal jobb lesz, és lehet, hogy sokkal könnyebb dolgunk lesz, és mi bonyolítjuk már túl. Igen. Annyira ott vagyunk, és nagyon sok órába, és próbálunk ráfókuszálni, és valaki ilyen csak ezt a fejebe jön, és elmondja, hogy ez nem kell ide, és akkor szerint ez tök jó így. Megpróbáljuk, kipróbáljuk másnap, így is, ahogy mi gondoltuk, meg úgy is, ahogy ők gondolták, és akkor abból, ha kell, összegyúrjuk a gondolatokat, vagy lehet, hogy csak elengedjük, és teljesen jó, nem kell.
Roland ott a szállodában Nyíregyházán. Tudják a vendégek, hogy ki főz rájuk esténként?
Hát sokan kerestek itt a verseny felkészülés alatt, így visszahalva a Nyíregyházán. Az volt a probléma, hogy nem tudtam most ide is fókuszálni, és itt is lenni, ott is lenni. De természetesen is tudják, hogy ott vagyok, hogy nagy plakáton ki vagyok téve. Tudják, hogy ott vagyok, de azt tudomásuk kell ilyenkor vegyék, hogy én nekem verseny felkészülés van, és nekem mindenféleképp itt vagyok fent, és készülök arra a versenyre.
Verseny után
keresztül.
Igen, ilyenkor egy kicsit hiányolhattak, de most ugye a verseny után, ahogy hazatértél, mi az, amit mondjuk a mindennapi munkába visszatudtál vinni erről a versenyről? Mi az, amit be tudsz építeni? Képességkészség, akár egy ízvilág, akár egy rutin, technikai fogás, van-e valami olyan, ami azt mondod, hogy most másképp tértél vissza?
Én úgy gondolom, hogy inkább maga a szervezés, a rendezettség, a hozzáállás a munkához, az, amit így magammal viszek, és a szállodában is nagyon jó ízekkel főzünk. Ízekben én úgy gondolom, hogy ügyesek vagyunk, jók vagyunk, szeretnek hozzánk visszajárni a vendégek. Szerintem ezek, amiket én viszek magammal most. Inkább szervezés az, ami meghatározó most, én úgy gondolom.
Roland, kinek a visszajelzése volt a legfontosabb számodra a verseny után?
Első a szülők, és majd a szakma nagyjai azok voltak, hogy akik jöttek úgy gratulálni, és tényleg így jól esett. Nem is az elismerés, hanem az a munka, ami tetszett nekik, és tényleg úgy gondolták, hogy ezt beleadtunk mindent, ezt 110%-osra vittük. Így elismerő volt, hogy tök jó, hogy egy vidékről bejött séf is képes olyanokat csinálni, ami lehetetlennek vélnének.
És ahogy említetted, ebben nagyon nagy szerepe van a kiváló stressztűrő képességednek. Ez a munkára koncentrálódik, vagy jelen van a hétköznapokban is?
Szerintem kifejezetten a munka, de igazából itthon is jó közelem. Mármint a hétköznapokban is, hogy nem kell azért megijedni, ha valami nem sikerül. Mert hogy meg kell oldani azt a szituációt, ami elénk ugrik, és ha valami nem sikerül, nem kell ott egyből eldobni, vagy ott hagyni, hanem azt meg kell oldani. Én legalábbis így e-mailek mindennek.
A párodnak jó dolga lehet veled, kiválóan főzöl és kiválóan állod a stresszt, és mindent megoldasz.
Igen, itthon ő főz, az biztos.
Komolyan?
Igen, én nagyon szeretem, én nagyon ügyes, és vannak itt ilyen praktikák is, amit néztem is, hogy na, hát valamit ő is használ, hogy én csak néha csodálkozok.
Ugye milyen jó hallgatni Roland erős szavait, közvetlen, mosolygós, otthon szívesen átadja a fakanalat, és ha éppen úgy adódik, akár a barátnője főztjét, fogásait is dicsérő szavakkal illeti a Bocuse d'Or versenyzője. Az eddigi megszólalók mellett még valakit szeretnék bemutatni nektek, a coachot, aki a versenyzőket támogatta a megmérettetésen is. Ismerjétek meg Szabó Lászlót.
Laci, mivel foglalkozol a hétköznapokban, amikor éppen nem a versenyre készülsz?
Több éve a Hungaszék csoportnál dolgozom trénerséfként. A munkaköröm az elég változatos. Az utóbbi években jó néhány terület munkájába kapcsolódtam be, ilyen például az ételfejlesztés, a rendezvények konyhai koordinálása, és a közszöv által rendezett közétkeztetési szakácsverseny induló kollégáimnak a szakmai felkészítése. Halkan egyébként szeretném megjegyezni, hogy ezek a csapatok az utóbbi években mindig dobogón végeztek, sőt több alkalommal már meg is nyerték ezt a versenyt. Számomra nagyon fontos, hogy egy olyan környezetben dolgozhassak, ahol biztonságban érzem magam, élhető munkaidő szempontjából, és szakmailag kaphatok egyfajta szabadságot, és én úgy gondolom, hogy ezt a mai világban kevés munkahely tudja egyébként biztosítani.
Erre a kreativitásra szükség is volt a versenyen. Nem csak neked, hanem a fiúk számára is.
Így van. Ja, hát a kreativitás az nagyon fontos. A Bocuse szellemiségéhez ez hozzá tartozik.
Laci, mi a coachnak a pontos feladata?
A feladat az eléggé összetett. A coach az a felkészülési időszak alatt a versenyzőkkel együtt találja ki az ételeket, a dizájnt, a koreográfiát, ami egy rendkívül precíz és összetett munkát igényel.
Én oda mentem egyszer a gyakorlásotokra, és láttam, hogy stopperórával a kezedben álltál ott, és szinte mindent másodpercre mértél.
Így van, minden persze pontosan ki van találva, be van gyakorolva. A box előtt pedig tulajdonképpen a coach az, aki diktálja az iramot, tehát az a része a csapatnak, aki kifejezetten az idővel foglalkozik. A versenyzőnek nem kell azzal törődnie, hogy nézze a feladatlistát, elindítsa a stoppert. Végül is a coach egyfajta mankó, egy ellenőrzési pont, aki terhet vesz le a versenyző válláról. Uh-huh. Emellett segít, ha bármi nemi problémát kellene orvosolni. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy ez számomra egy óriási megtiszteltetés és egy álom megvalósulása. Én sokszor gondoltam arra, hogy milyen jó lenne még egyszer coachként szerepelni, és körülbelül egy évvel ezelőtt jött egy ilyen érzés, egy gondolat, hogy szerintem én most vagyok kész egy ilyen feladatra, és úgy gondolom, hogy erre meg kell érni. De persze ezt senkinek nem mondtam, nem is fűztem hozzá nagy reményeket. Erre pedig karácsony előtt Szél Tamás felhívott és megkérdezte, hogy lenne kedvem elvállalni ezt a pozíciót. Hát dobtam egy hátast, és gondoltam, hogy hát ilyen nincs, és persze igen mondtam.
Mit jelent ez, amikor megérik egy séf arra, hogy coach legyen?
Türelem, szerintem az nagyon fontos. A határoknak a betartása, akár a versenyző irányába, és egyfajta igen nyugalom, higgadtság, az nagyon fontos, ugye feszült helyzetben ezeket át kell élni, és higgadtan kell dönteni, de mégis ugye szenvedély az benne van az emberben, mert ez egy szerelem.
Említetted, hogy jó lenne egyszer coachként visszatérni a versenyre,
igen,
ez
igen,
azt jelenti,
igen.
Hogy te korábban azért versenyző voltál, nem csak ezen a versenyen, hanem egyebeken is.
Hát én kétszer szerepeltem már a Magyar Bocuse d'Oron, ahol a második helyezés volt a legjobb eredményem. Emellett két versenyről beszélhetünk még. Az egyik az az ICA, Culinary Olympics, amit általában Németországban szoktak rendezni, a másik pedig az Expo Gast Culinary World Cup, amit pedig Luxemburgban. Amire nagyon büszke vagyok, hogy én kétszer szerepeltem 2008-ban és 2012-ben a nemzeti csapatban, egyéni versenyzőként pedig több alkalommal is részt vettem mindkét versenyen. Nagyon kedves emlékem, hogy 2006-ban Luxemburgban sikerült egyéni kategóriában az abszolút második helyezést elérnem. És pont ezen a versenyen egyébként szintén egy magyar sérf, Mile Józsi hozta el a kupát, úgyhogy innen is üdvözlöm őt, és fantasztikus munkát tett le az asztalra.
Hogyha most visszagondolsz az elmúlt hetek, hónapok felkészülésére, akkor miben volt egyszerű dolgod az induló versenyzőkkel? Hol voltak az erősségeik? Mi volt az, amit tulajdonképpen csak meg kellett támogatni, és mondjuk melyik területre kellett jobban fókuszálni ahhoz, hogy fejlődjenek?
Igen, ez jó kérdés. Hát ha mondhatom így, alapvetően ők egy roppant jó alapanyag. Nagyon nagy a teherbírásuk, és hosszú távon is tudnak fókuszálni, ugye ehhez a versenyhez nélkülözhetetlen. Roland emberi és szakmai alázata az nekem már első alkalommal látszódott, nagyon precíz, tisztán dolgozik, házias ízvilággal, és ő egy megszállott. Nézi, keresi az újat, legyen az forma, technológia vagy ízkombináció. Noel pedig természetesen egy fiatalabb szakács, aki nagyon tud pörögni, de őt egy kicsit jobban kellett ösztönözni. Az én feladatom végül is ez, hogy kihozzam belőlük a maximumot.
Hát úgy tűnik sikerült, hiszen tovább jutottak. Ahogy néztem a múltatokat, és próbáltalak megismerni benneteket, számomra kiderült, hogy a Szélrózsa minden tájáról érkeztetek. Mind a két versenyző Sóstorról jött, az egyik ők Nyíregyháza Sóstorról, a másikójuk Siófok Sóstorról, te pedig, ha jól tudom, Kecskeméten élsz. Hogyan tudtatok így összehangolódni? Hogyan történtek az edzések?
Igen, hát végül is a távolság nem akadály. Tehát ezen a szinten már azt gondolom, hogy a szakma feltétel nélkül tisztelte, alázata az alapvetés, éppen ezért az nem is kérdés, hogy mindent alárendelünk ennek. Szóval az erre szánt idő és energia az nem csorbulhat. Ezért aki távolabbról jött, az korábban kelt. De egyébként itt szeretném megjegyezni, hogy tanulók is segítették a munkánkat, és az ő áldozatvállalásuk nélkül ez a szép eredmény ez nem jött volna. Ez az eredmény is megmutatta számunkra, hogy a kemény munka az kifizetődik, és szerintem mindjárt nagyon várjuk a lioni döntőt, és a legjobbakat kívánom a csapatnak.
Minden jót, sikeres felkészülést kívánok nektek!
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatók, a mai műsorban a Bocuse d'Or Trondheimi európai döntőjének magyar csapattagjait ismerhettétek meg. Aki kíváncsi az ismétlésre, az holnap 3 órakor itt a Rádió Cafén meghallgathatja, vagy keresétek az Egy Életem Spotify csatornámat, ahol a korábbi műsorok is visszahallgathatóak. Egy hét múlva jelentkezem újabb vendégeimmel, Babik Editet hallottátok. További szép napot kívánok. Sziasztok!
Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádió Café 98.hu-n.